Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna ma esti vendége pedig Kisiel László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Üdvözlöm is a hallgatókat is.
Témáink pedig többek között a közelgő német és osztrák választások előbbi szeptember 24-én, utóbbi október 15-én lesz. Az elmúlt hetekben példátlan módon kiéleződött a német-török viszony, Ankara több német vállalatot a terrorizmus támogatásának gyanújába kevert, illetve bebörtönzött egy német emberi jogi aktivistát. Március eleje óta tartják fogva a Die Welt újságíróját is, aki egyébként török-német állampolgár, kettős állampolgár, akit cikkei miatt terrorista propaganda terjesztésével és közösség elleni izgatással gyanúsítanak. Ezekre természetesen megérkeztek a német válaszok is, nem is egy, hanem több is. Többek szerint ez a német kampány része. Ön szerint is?
Igen, és hozzá kell tenni, hogy ezt értelmezni tudjuk a német-török viszont néhány dolgot el kell mondani. Mindenekről ez az, hogy Erdogan hatalomra jutásával lényegében a török politikának egy lényeges átalakulása van. A kemáli szekuláris hagyományokkal szembe egy bizonyos oszmán tradícióknak a feltámadásáról van szó, amit ő képvisel, és ha a török-német viszonyról beszélünk, néhány dolgot el kell mondani. Mindenekről az, hogy több mint 3 millió török él Németországba, tehát azt kell mondani, hogy a két ország között, a két állam közötti viszony hatással van a német-török együttélésre Németországba. De ennél többről van szó. Mindaz, ami Törökország...
Bocsássa meg, ezek a törökök, akik Németországban élnek, azok már németek, tehát asszimilálódtak?
Hát azt kell mondani, hogy nem teljesen, éppen erről akarok beszélni, hogy nem teljesen asszimilálódtak, hiszen ott is megfigyelhető a párhuzamos társadalom kialakulása, bár hozzáteszem, hogy nagyon sok török egy kis és középvállalattal foglalkozik, kereskedelemmel foglalkozik, de ennek ellenére kulturálisan, gyakorlatilag nagyon sok tekintetben a különállásukat megőrizték, és sokan arról beszélnek, hogy nem tudtak integrálódni. Na most a erdogáni politikában a török diaszpórát Németországba lényegében egy geopolitikai eszköznek tekintik arra, hogy a török állam az erdogáni politika érdekeit érvényesítsék.
Megfigyelhető volt nemrégiben, tavaly talán a török népszavazásnál is, amikor hangsúlyosan foglalkoztak a Nyugat-Európában élő törökökkel.
Ez azt jelenti, hogy a török közösség megosztott, egy része Erdogan támogatta, a másik része talán kisebbik része a német demokrácia irányába orientálódott. De azt kell mondani, hogy a török közösség nagy része gyakorlatilag nem tud azonosulni a német demokráciával. Hát ez az egyik probléma, sőt 2011-ben, amikor Erdogan Németországba járt, azt hangsúlyozta, hogy ne tanuljatok meg németül, ne asszimilálódjatok. Gyakorlatilag az emberi jogok elleni vétek azt, ha a török nyelvet elfeltétek és németül megtanultok.
Hát ezért fogalmaznom, nem 2 éve vannak ott a törökök, hanem évtizedek óta.
Így van, tehát a vendégmunkás hullámnak az első hullámába mentek és kötöttek államközi szerződést, de körülbelül 1,5-2 millió török választópolgár van, aki a német belpolitikára is hatással van. Ez egy nagyon specifikus dolog. Na most a tavalyi puccs, aminek a körülményeit majd évtizedek múlva a történészek próbálják majd értelmezni, de nincs kizárva az, hogy ez egy önpuccs volt, tehát hogy gyakorlatilag Erdogan az ellenfeleit el tudja távolítani, ahhoz ez a puccs kapóra jött. Hogy mennyiben volt megszervezve, vagy mennyire volt spontán, az egy másik kérdés, és történelmi távlatban lehet ezt kellőképpen majd értelmezni. Na most azt kell mondani, hogy mivel ennek a kapcsolatrendszernek egy nagyon lényeges társadalmi része van, tehát hogy németek, törökök együtt élnek, és a két ország között nagyon kiterjedt kapcsolat van, gazdasági kapcsolat, kulturális kapcsolat, sőt hozzátenném azt, hogy Törökországban van egy szervezet, a Dianant, aki egy vallásügyi szervezet, lényegében imámokat küld Németországba, és ezek a imámok állami tisztviselők, a török államtól kapják a bérüket, és lényegében Törökország érdekeit képviselik Németországba. Tehát a vallási, iszlám szempontok még bonyolultabbá teszik a kérdést. De a legújabb problémák és konfliktusoknak a eredete az, hogy a puccs kapcsán gyakorlatilag Németország befogadójává vált azoknak a törököknek, akik menedékot kértek. Gondoljuk arra, hogy nagyon sok katona, aki a NATO-nál szolgált, Brüsszelbe menedékjogot kért, és nagyon sok értelmiségi, aki a letartóztatásoktól tartva Németországba kért menedéket.
Mennyire megosztott akkor a németországi török kisebbség? Tehát ön beszélt már néhány perccel ezelőtt erről, hogy erős a kapcsolat még Ankarával, de akkor ezek szerint sok ellenzéki is van.
Megosztott ez a török közösség, megosztott ez a török társadalom, ez a fő probléma. Tehát egyrésztről a lojalitás Erdogan irányában is megvan ennek a közösségnek, és egy másik elnyugatosodott német-török társadalom az gyakorlatilag lojális a német politikához. De ez a megosztottság, ez a hasadás, ez a kettéosztottság egy nagyon lényeges elem, és hozzátenném azt, hogy mindaz, ami Törökországban a belpolitikai konfliktusokkal történik, az gyakorlatilag exportálódik a német társadalomba is. Tehát azt lehet mondani, hogy a német társadalom bizonyos tekintetben a török társadalom tükörképe is, aminek olyan túlzásai is lehetnek, hogy mondjuk a török polgárháborúhoz hasonló események Németországban is lejátszódhatnak, ami a német államnak természetesen nem érdeke.
Egyébként azokat a problémákat, amit a műsor elején felsoroltam török részről, az akkor is megtörtént volna, vagy akkor is lenne, hogyha nem lennének most német választások?
Akkor is megtörtént volna, a német választásoknak a témáját ez kibővíti. Ez tulajdonképpen a tavaly egy évvel történt pucs kapcsán van, hogy Németország menedéket adott több, igen sok török katonának, értelmiségének, és Törökország részéről gyakorlatilag egy igen jelentős titkosszolgálati műveleti területté is vált Németország. Ezt maga a Német Alkotmányvédelmi Hivatalnak a vezetője, Hans-Jürgen Maaßen tartott egy sajtóüzenetet, és azt hangsúlyozta, hogy a török szolgálatok emberek után nyomoznak, gülenisták után, ugyebár itt a...
És mindenütt a világon.
Lényegében még a nagy német vállalatokat is meggyanúsították terrorizmus támogatásával.
No, most olyannyira, mindaz, hogy most... például éppen egy mai hír, bocsásson meg, hogy Ankarában fogadták az ottani német vállalatokat, és igyekeztek megnyugtatni, hogy nem lesz gond, mivel az egyik német szankció például az, hogy felülvizsgálják a törökországi beruházásokhoz adott német exporttámogatásokat. Uniós szinten kezdeményezik a Törökország felzárkóztatási támogatásainak újra tárgyalását, leállítását, hogy soroljam ezeket a német válaszokat, illetve hogy a német állampolgárokat fokozottan óvják attól, hogy Törökországba menjenek nyaralni. Tehát gazdaságilag és politikailag is megroppanthatják adott esetben a németek a törököket, vagy mire kell számítani?
Hát megroppantani nem talán, azt nem mondanám, de kicsitűl érzékeny problémákat jelentenek. Hát az első ilyen dolog, is hozzá kell tenni azt, hogy a német török politikába egy markáns irányváltás ment végbe egy-két héttel ezelőtt, ez egy új jelenség, és itt kilátásba helyezték a németek, hogy mik azok a megszorító intézkedéseket, amik tehetnek. Hát az egyik a Hermes hitel garancia, ami azt jelenti, hogy a német állam a német-török üzletek esetében, amelyben fizetési problémák támadnának török részről, akkor a német állam fizeti a német vállalatokat, hogy ne érje veszteség őket. Ez egy igen jelentős támogatás, ilyen a kelet-nyugati kereskedelemben is volt a hidegháborúban, meg a fejlődő országokkal. A másik az előcsatlakozási támogatás, hiszen Törökország gyakorlatilag 1995-ben Vámunió tagja lett, és ennek a építése folyik. 1963-ban társult tag lett, és folyik egy csatlakozási tárgyalás, ami ugyancsak egy érzékeny terület, hiszen itt is egy megosztottság van. Egyesek azt mondják, hogy ez egy fikció, ezt be kell fagyasztani, fel kell függeszteni. Míg az Európai Unióban Juncker és több más politikus azt hangsúlyozza, hogy ha semmi kapcsolatunk nincs a törökökkel, akkor nem tudjuk őket befolyásolni. Akkor a
turizmus például.
Igen. Akkor a harmadik elem a turizmus. Azt kell mondani, hogy a német turizmus igen magas színvonalú Törökországba. Az orosz turisták után a legnagyobb populáció, ez néhány évvel ezelőtt 5-6 milliót is elért, és most visszament 2-3 millióra. Hozzá kell tenni azt, hogy 6-7 ezer német vállalat van, kis és középvállalat, ami Törökországban van. Azt lehet mondani, hogy a működő tőke befektetés Törökországban, annak a kétharmad része az Európai Unióból jön, és ennek a nagy része német működő tőke befektetés. Tehát azt kell mondani, hogy ezek a területeken történő változások és megszorítások mindenképpen érzékenyen érnék a török gazdaságot.
De akkor az Erdoğannak sem lenne érdeke, hogy ez
és erre már vannak is jelek, hát emlékezetes módon még a BSAF-ot és a Daimler-Benzet is meggyanúsították terrorizmus támogatásával, ami hát abszurdumnak tűnik, és éppen a mai hír az, hogy e tekintetben a törökök visszavonták azt a listát, amiben német nagyvállalatokat, multinacionális cégeket a terrorizmus gyanújával vádoltak.
Magyarul elcsendesedhet ez.
Tehát van egy érdek abban, hogy visszafogják gyakorlatilag az eszkalációt a két oldalú kapcsolatokban. Németországban pedig, hát ugyebár szeptember 24-én választások lesznek. Minden, ami történik, az gyakorlatilag a választási tétek közé tartozik, csak gondolatkísérlet gyanánt hagy mondjam azt, hogyha Merkel például egy nap arra ébred fel, hogy Erdogan felmondja az Európai Unió és Törökország közötti menekültegyezményt, az mindenképpen Merkelnek egy óriási pofon lenne. És ez a választási...
Ez befolyásolhatja helyzetben egyébként ezt a egyességet, ez a Berlin-Ankara viszály?
Nem, ez azt hiszem, hogy mind a két félnek érdekei fűződnek az, hogy ez a fajta kapcsolat, ez a fajta megállapodás érvényben legyen. Ennek 72 ezeres kontingensről van szó, tehát nem is nagy, és ennek a értéke azért nagyon különleges német részben, a Merkel kötötte. Hozzá kell tenni, hogy Merkel 5-ször is, sőt 6-szor is volt Erdogánnál, kicsit egyoldalú volt a kapcsolat, és a német belpolitikában Merkel több interpellációba támadták is, hogy gyakorlatilag zsarolásnak teszi ki magát, és Merkel valóban sokat járt egyoldalúan Erdogánnál, lobbizott a megállapodás érdekében. Tehát ha itt valami ebbe történne, ez mindenképpen nem lenne előnyös Merkelnek, bár hozzáteszem, hogy ezzel gyakorlatilag a választási esélyei döntően nem fenyegetné.
Ugye is ezzel átértünk lényegében a menekült kérdése, mert az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás ezt érinti, kvázi, hogyha leegyszerűsíteném, akkor a balkáni útvonal lezárását. Ezt két nappal ezelőtt Speidl Bianca, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója is így mondta. De ha nézzük így a politika tekintetében a nagyobb pártokat, akkor itt is más álláspontot képviseli, pontosabban egy kis szakadék vagy rés van a CSU, tehát a bajor jobbközép CSU, illetve a testvérpártja a CDU között, míg Martin Schulz, a szociáldemokraták kancellárjelöltje szerint a válság megoldásához a bevándorlás egységes uniós szintű szabályozására van szükség, hogy a reménytelenség rendszerét, mint fogalmazott, felváltsa az EU-ba való méltányos bejutás reményének rendszere. Hogyan ítélik meg a pártok a menekült kérdést? És mennyire lehet itt közös pontot találni, vagy nem is fontos az, hogy közös legyen ez a pont?
Hát először arról beszélnék, hogy a menekült kérdésnek a jelentősége igen jelentősen csökkent Németországba, és ennek komoly hatása van a választási esélyeket tekintve. Csak emlékezni szeretnék arra, hogy körülbelül egy másfél évvel ezelőtt a kancellár asszony úgy nyilatkozott, hogy a jövő évi választásokat, tehát az idei választásokat tekintve két nagy kihívás van. Az egyik az alternatíva Németországnak, a másik pedig a baloldali pártok részvételével kialakuló koalíció, szövetség lehetősége. Na most azt kell mondani, hogy a tavaly 90 ezer, illetve 200...
Mondom én pontosan a számokat. Németországban 2015-ben 890 ezer menedékkérő érkezett, tavaly további 280 ezer, az idei első fél évben pedig mindössze 90 ezer.
Tehát itt egy nagyon érdekes összefüggésre hogy mutassak rá, nevezetesen arra, hogy csökkent a menekülteknek a száma Németországban, és ebben óriási szerepe van a nyugat-balkáni utaknak a lezáródásának, és a magyar menekült politikának is, és ennek az a következménye, a választási kampányban a menekült kérdés nem lesz központi kérdés, és azt is hozzátettem, hogy a menekült kérdés tette nagyjá az alternatíva Németország című pártot, és mivel ez a menekült kérdés súlya és a politikai napirenden elfoglalt helye jelentősen csökkent, ezzel gyakorlatilag a Merkelnek is komoly erőnyei támadtak, hiszen a menekült politika kezdetén jogosan nagyon sokfajta kritika érte a merkeli menekült politikát.
De Martin Schulz is ezt támadja, a 2015-ös politikát, és ezzel párhuzamosan, bocsásson meg, a magyar politikát is. Tehát Martin Schulz belépője, amikor visszatért Berlinbe, akkor pont az Orbáni politikának a bírálata volt.
Na most itt több szál van, amit kell beszélnünk, a CSU-CDU viszonyát, és az SPD, a szociáldemokraták és a CDU-nak a menekült politikát. Viszonyát. A CDU és a CSU között ez a kérdésben a fő probléma a menekültek befogadásának felső határa kérdése volt, és a CSU ahhoz ragaszkodott, hogy egy bizonyos normát, felső határt, felső plafont állapítsanak meg, tehát 200 ezer menekült per év. Ebbe a felső határba, ebbe úgynevezett Obergrenzébe nem ment bele a Merkel, de viszont a CSU csinált egy saját Bajorország pártprogramot, ami nem a közös választási program része a CDU-val, ahol ez a felső határ szerepelt, és végül is a két pártnak, a két kereszténydemokrata pártnak az egységet kell kifelé mutatni. A választási kampányban ezeket a kérdéseket, az ellentéteket háttérbe sorolták. Ami Schulzot illeti, a Szocialdemokrata párt több tekintetben nehéz helyzetben van, hiszen koalíciós partnere volt a merkeli kereszténydemokrata pártnak. CDU, CSU, SPD kormánykoalíció volt. Tehát mindazt, amit közösen döntöttek, abban tulajdonképpen a szociáldemokratáknak a felelőssége is benne van. De ezzel együtt igaza van, és azt alá kell húzni, hogy míg Merkel az Európa politikájában az államközi, kormányközi szempontokra helyezett nagy súlyt, ha megfigyeljük a egymást követő válságokat, addig Schulznak az elképzelése gyakorlatilag egy erős európai államnak a létrehozása, ahol centralizálni kell a menekült politikát is, ez sokkal markánsabban, határozottabban képviseli, mint Merkel.
Ez a baloldaliságából adódik, vagy az Európai Unióban korábban betöltött tisztségéből, ugye az EP elnöke volt?
Hát azt hiszem, hogy mindkettőből, de főként a eddig bejárt életútja, neki belpolitikai tapasztalata nincs, tulajdonképpen az Európai Parlamentben és az Európai Integráció intézményeiben szerzett tapasztalatok határozzák meg a tájékozódását.
Egyébként több külpolitikai téma is van még a német relációban, mindjárt ezekre is visszatérünk, de akkor mik lesznek a fő témái ennek a szeptemberi választásnak, vagy pontosan mi a fő témái? Mik a fő témái?
Igen, hát a fő téma lényegében két nagy kérdéscsoport. Egyik természetesen a társadalompolitikai, szociálpolitikai, gazdasági kérdések. Azt kell mondani, hogy Németország jó gazdasági helyzetben van, és azt kell mondani, hogy a válságban Németország nem gyengült, hanem erősödött, és gyakorlatilag Merkel a nagy túlélő. Számos politikus társa már elhagyta a politika porondját, míg ő gyakorlatilag a negyedik parlamenti ciklusának néz elébe, és erre igen jó esélyei vannak szeptember 24-én. Na most csak néhány dologgal hagy illusztráljam a dolgot. A munkanélküliség gyakorlatilag 5,5-5,6%, ez 3 milliós határok alatt van, 2,7 millió. Soha ennyi foglalkoztatott nem volt Németországban, 43-44 millió ember. 2016-ban német kereskedelmi többlet 261 milliárd euró volt, és ez gyakorlatilag több volt, mint Kínában. Tehát a legelső exporthatalom a világon Németország volt. Ezzel együtt azt kell mondani, nagyon sok társadalompolitikai probléma van, csak néhányat kiragadnék, ami gyakorlatilag a választási programokban szerepel. A CDU választási programja, de az SPD esetében is nagy szerepet játszik a családtámogatás például. Hozzá kell tenni azt, hogy gyakorlatilag a társadalmi egyenlőség kérdését a szociáldemokraták helyezték a középpontba, de itt is az a sajátos problémája a szociáldemokrata pártnak, hogyha az egyenlőtlenségre hívja fel a figyelmet, hogy a tőkejövedelmek nagyobbak, mint a munkajövedelmek, gyorsabban emelkedtek, valójában a szociáldemokrata párt, az SPD 19 éve hatalmon van. 1998 és 2005 között a zöldekkel, ezt követően pedig lényegében a nagykoalíció keretében. 10 tartományban ugyancsak kormányzati pozícióban vannak. Ha ezek az egyenlőtlenségek kialakultak, ebben gyakorlatilag a szociáldemokraták is felelősséget kell, hogy vállaljanak.
Mekkora így a hitelességük?
Így van. Hozzá kell tenni azt, hogy 2002-ben vezették be az Agenda 2010-es programot. Ez gyakorlatilag egy neoliberális program volt, ami Schröder szociáldemokrata vezetett be. Gyakorlatilag egy új társadalmi szerződés, ami a bérbefagyasztással párosult. Ehelyett ennek cserébe a munkaadók szavatolták a munkahelyeket, de a béreket befagyasztották, ez Németország versenyképességét növelte. Ez az Agenda 2010 programban nagyon sok szociális vívmányt, a szociális állam vívmányát lebontották, például a szociális segélyt és a munkanélküli segélyt összevonták, ez a harc 4 reformjáról ma sokat beszélnek, szummárum, egy karcsúsítást végeztek, és ez gyakorlatilag a szociáldemokrata pártnak a baloldala és szakszereti szárnyának a leszakadásához vezetett.
Ugye sokan vágyakoznának Magyarországon is a német fizetésekre, akik nem ott dolgoznak. Mégis most Schulznak, hogy ehhez a témához hozzátegyek, az egyik programpontja az, hogy emelni kellene a német fizetéseket. Akkor erre megvan az alap? És egyáltalán vevő erre, vagy pontosabban mennyire vevő a német társadalom? Ezek szerint kevésbé arra, kevésbé fogékonyak a németek, hogy emelkedjene a bérük, a fizetésük?
Egy olyan kb. Két hete mutatta be az egyik 10 pontos választási programját Schulz, a modern Németország 10 pontja, Németország többre képes címen, és hagy utaljak egy-két pontra, ami nagyon jól mutatja ezt a gondolkodást. Németországban van egy adósságfék nevezetű alkotmányos cikkely, ami nem engedi eladósodni sem az államot, sem a tartományokat, sem a német államokat. Erre föl tulajdonképpen Schulz ebben a programája azt mondja, hogy ha van egy ilyen adósságfék, tehát a eladósodás korlátozása, akkor kell egy olyan kötelezettséget is létrehozni, ami az állam beruházási kötelezettségét jelenti. Következésképp, ha az államnak többlete van, és a német államnak többlete van, a költségvetésnek is többlete van, ezt azon nyomba be kell ruházni. Tehát egy beruházási kötelezettség van az államnak, tehát a takarékossági politika helyett egy beruházási politika. Schulznak ez az álláspontja már a Macronnal való együttműködés, és egy európai szinten megvalósuló beruházás központú politika és eurozónának a működtetése.
Ez hozzájárulhat az a fizetések emelkedéséhez?
Na de viszont mondanék egy másik pontot ebből a 10 pontos programból. Van egy esélyszámla nevezetű elképzelése a szociáldemokratáknak, ami röviden azt jelenti, hogy minden munkavállaló kapna egy évbe 20 000 eurót. Ez a 20 000 euróval indulna egyszeri kapásról van szó, és azt jelenteni, hogy ezt vállalt alapításra, továbbképzésre, tehát a saját személyes boldogulására köthetni. Ez a 20 000 euró 44 millió német munkavállalóra elosztva olyan összeget jelent, ami a jelenlegi német költségvetésnek a 2/3 része. Tehát maga a szociáldemokrata munkahelyi miniszter Nálesz maga is mondta, hogy ennek a megvalósításáról még gondoskodni kell. Tulajdonképpen ez a szociáldemokrata program egy hagyományos újraelosztási programot jelent, ami lényegében a szociáldemokratáknak rendszeresen egy ilyen programpontja. Ezzel szemben a CDU azt hangsúlyozza, hogy nem újra elosztani kell, tehát gyakorlatilag nem kell a gazdagokat megadóztatni, nem kell adókat emelni, hanem a közép- és kisvállalkozókat kell tehermentesíteni a adókkal. Tehát két különböző megközelítés van.
Summa summarum, emelkedhet jövőre a német bér?
Hát
akármelyik kőkük kerüljen hatalomra.
Hát lényegében, hogy ki mennyit kap, ez állami szférában dolgozók bérét az állam határozza meg, akik pedig a multinacionális vállalatoknál dolgoznak, nyilvánvalóan a multinacionális vállalatoknak a éppen helyzete. A nyugdíjkérdés nagyon érdekes, itt a kelet és nyugati tartományok közötti kiegyenlítés megy végbe, két hullámba egy aszimmetrikus nyugdíjemelés volt, tehát többet emeltek a kelet-német tartományoknak, mert itt egy nagy eltérés van, egy olló van, és gyakorlatilag 2030-ban következik be az az állapot, amikor a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának komoly problémája lesznek. Itt azok a demográfiai problémák annak, amire...
Az már csak 12-3 év.
Így van, és itt a választási kampányban ez a kérdés bizonyára előtérbe fog
egyébként tovább kerülni. Emelkedhetnek a keleti bérek? Mármint a nyugdíjak, pontosan a keleti bérek.
Hát a nyugdíjak. Is bekövetkezik az elkövetkezendő években, gyakorlatilag akkor karbantartani kell. Úgyhogy azt kell mondani, hogy a családpolitika, a gazdaságfejlődés, a munkanélküliségbe például olyan elképzelése van a CDU-nak, hogy gyakorlatilag a munkanélküliséget 2025-re 3% alá kell nyúlni, ami 1,5 millió munkanélkülit jelenteni, és a teljes foglalkoztatottságnak a megvalósítását.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, az aréna vendége Kisiel László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. A hírek után folytatjuk.